Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Hallgassuk meg a Kövess engem kör bizonyságtételét.
Áldás békesség! A Kövess engem körrel készültünk két énekkel, és egy rövid bizonyságtétellel, amivel szeretnénk bátorítani a testvéreket, hogy kövessük Krisztust.
Sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljő hozzánk, véget ér a gyász, a sóhajtás.
Véget ér a gyász, a sóhajtás.
Egy olyan nyári tapasztalatomat szeretném megosztani a gyülekezettel, ami nekem nagyon sokat tanított Istenről és az ő erejéről, és nagyon megerősített. Nem egy nagy, megdöbbentő történetet fogok elmesélni, hanem egy olyat, ami talán a külső szemlélő szemével nézve egy apróságnak tűnhet, de én azt gondolom, hogy az életünk tele van ilyen apró történésekkel, amin hogyha túllépünk is, hogyha nem figyelünk rá, nem mondunk rájuk igent, akkor nem is tudunk fejlődni. A Betánia Szövetség hitmélyítő hetén voltam, amikor a szövetségnek az egyik vezetője megkérdezte, hogy a hamarosan esedékes angol nyelvű biblia táborukon nem tudnék-e csoportvezetői szolgálatot vállalni. Tizenévesek számára szervezték ezt a tábort. Én nem gondolkodtam soha ilyen jellegű szolgálatban, de ettől függetlenül szívesen igen mondtam volna. Egy agályom volt az, hogy az idős szüleimet, akik nem túl jó egészségi állapotban vannak, nem szívesen hagyom itthon egy hosszabb időre. Viszont amikor ezt az aggályomat közöltem a vezetővel, akkor rögtön egy ige jutott az eszembe, ami így hangzik. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Ez egy elég egyértelmű üzenet volt, de akkor rögtön nem akartam róla tudomást venni. Még tovább beszélgettünk a tábornak a részleteiről, majd másnap a vezetőnek a felesége odajött hozzám nagy örömmel, hogy hallja, hogy rögtön igen mondtam erre a szolgálatra is, hogy ennek ő hogy örül. És akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor már nincs mind gondolkozni, ez a kérdés eldőlt. Viszont normál esetben, mivel én eléggé aggodalmaskodó fajta vagyok, ilyenkor kellett volna, hogy jöjjenek az aggodalmak, akár a szüleim kapcsán, akár a tábor kapcsán, hiszen nem volt még ilyen jellegű tapasztalatom. Viszont ez az aggodalom, ez teljesen elmaradt, és egy hatalmas békesség volt bennem ezzel a feladattal kapcsolatban. Ezzel alatt az időszak alatt azt is megtanította nekem Isten, hogy nem az én jelenlétemen múlik az, hogy a szüleimmel bármi történik-e vagy sem, hiszen mindannyian az ő kezeiben vagyunk, tehát ő dönt a mi sorsunk felől. Aztán elérkezett a tábornak az első napja, és akkor megjelentek az aggodalmaim is természetesen. Minden nap azzal szembesültem, hogy nem tudom jól végezni a feladatomat, hogy nem jól csinálom, és egy hatalmas felelősségnek és tehernek éltem meg azt a feladatot, ami ott rám hárult. És ezekre az aggodalmakra minden nap válaszolt Isten. Akár a Bibliát olvastam, akár egy kis füzetet, amiben egy ige szerepelt annak a magyarázatával. Mindenből azt az egyértelmű üzenetet és bátorítást kaptam, hogy a helyemen vagyok, és azt csinálom, amit Isten bízott rám. Ebből az esetből megtanultam azt, hogy Isten elsősorban nem képességet vár tőlünk, hanem engedelmességet. És hogyha ő hív egy feladatra, akkor ahhoz ő fog erőt és képességet adni, mindent megad hozzá, amire szükségünk van a feladat elvégzésére, hiszen ő neki valóban hatalma és ereje van. Viszont rajtunk keresztül tevékenykedik gyakran, és nem lehetek én a gátja és az akadálya annak, hogy ő elvégezze az adott feladatot, azon az alapon, hogy én a saját alkalmatlanságomra tekintek. Tehát merni kell Istenre hagyatkozni, hiszen ez lehet a változásnak és a hitbeli növekedésünknek is a feltétele. És azt is hallottam valahol, hogy nem elég Istenben hinni, hanem Istennek kell hinni. El kell hinnünk azt, hogy ő nagy és erős, és hogyha rajtunk keresztül akar elvégezni egy feladatot, akkor azt ő meg is tudja tenni. Tehát így szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy higgy el, hogy Isten tudja pótolni a mi hiányosságainkat. Köszönöm.
Ötünnöklő király, fénye ragyog rám, hadd örvendjen a föld, örvendjen a föld. Ő fényben lakott itt, a sötét eltűnik, hangjára megremeg, a szólat megremeg. Nagy vagy, Urú, énekeljük, nagy vagy, Urú, mind meglátjuk nagy, mi nagy vagy, Urú. Örökké létező, kezében az idő, a kezdet és a vég, a kezdet és a vég. Az egyetlen Isten, ki Atya, Fiú, Lélek, a megölt bárány, a győztes oroszlán. Mi nagy vagy, Urú, énekeljük, nagy vagy, Urú, mi meglátjuk nagy.
Köszönjük a Kövess Engem kör szolgálatát. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, A zsidókhoz írt levélből az 5. rész első 10 verséből, aztán pedig a 4. rész 14-től 16-ig terjedő verseiből. Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit Isten elhív, mint Áront is. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Ahogy másutt is mondja, pap vagy te, örökké a Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Isten áldása legyen a hallott szent igén, hogy teremjünk bő gyümölcsöt, az ő nagy neve dicsőségére imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked ezért az esztendőért, amely lassan mögénk kerül. Köszönjük neked ennek a végét, az adventi időszakot, amikor közeledhetünk még inkább a Krisztus értünk születésének ünnepéhez. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy közeledhetünk a kegyelem királyi trónusához is. Ebben a hónapban, az adventi időszakban rengeteg olyan alkalom volt, amelyek segítettek bennünket abban, hogy egyre inkább közel legyünk hozzád, a te felségedhez, szeretetedhez. Város szerte, és itt a gyülekezetben is, sok csodálatos koncertben, zenei élményben volt részünk, melyek mind-mind lélekemelőek voltak. Jó volt együtt lenni ezeken, jó volt örvendezni, de azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy ne csak érzéseket keltsen mindez bennünk. Szeretnénk, Urunk, nem csak a tudatunkkal örvendezni, hanem teljes egész falunkkal oda kerülni eléd. Kérünk téged, segíts abban bennünket, hogy a karácsony ugyanígy ne csak egy külső ünnep legyen. Egy olyan alkalom, amelyben feldíszítjük és cicomázzuk a lakásunkat, a ruhánkat, a testünket, amikor a legjobb képet, a legszebbet mutatjuk önmagunkról. Ne csak egy külső ünnep legyen, amikor megnyugtatjuk lelkiismeretünket azzal, hogy adakoztunk, jótékonykodtunk, hogy többször voltunk templomban, hanem segíts, Urunk, hogy a szívünk a tiéd legyen, hogy oda tudjunk menni lélekben is, ahhoz a betlehemi jászolhoz, és tudjuk mi is letenni hódolatunk jeléül az egész életünket. A te kezedbe akarjuk tenni, Urunk, életünket, fogadj el bennünket Krisztusért. Fogadd el, Urunk, a mi hálánkat, örvendezésünket, vedd el bűneinket, hitványságainkat, és imádkozunk azért is, hogy ha terhes, ha nehéz, ha fájdalmakkal teli időt is adtál, legyen nálad felüdülésünk. Így imádkozunk a betegekért, a magányosakért, azokért, akiknek talán a legnehezebb az ünnep, akik egyedül vannak, főleg még ha kórházba kell, hogy ünnepeljenek, légy velük, Urunk. És légy azokkal is, akik frissen veszítették el szerettüket, akik egyedül kell, hogy ünnepeljék a karácsonyt valamely szerettük nélkül, légy hozzájuk is irgalmas, Urunk. Vigasztald azt a családot, amelyik ezen a héten búcsúzott el szerettétől, töltsd be őket és mindnyájunkat te vigasztaló, megerősítő és újjászülő kegyelmeddel. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyamint az írva található Lukács evangéliumának első részében, a 8-tól a 15-ig, a 18-tól a 20-ig, és a 23-tól a 25-ig terjedő versekből, és az első korintusi levél második részének 9. verséből. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt Zakariás, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokassága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, s megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, meghallgatással találta te könyörgésed. Feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Zakariás így szólt az angyalhoz: miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt: én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, s meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, s egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, azután elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt: ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Amit szem nem látott, fül nem hallott, s ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Amen. Kedves szeretett testvérek, az advent áldott idő, szent idő. Azt is mondhatnám, hogy már ajándék, hiszen Istentől kapjuk ezt a kegyelmi időt arra, hogy készülődjünk, hogy ajándékokat készítsünk. De nem mindegy, kedves testvérek, hogy ez az ajándék készítés, ez az ünnepre való készülés hogyan és mi módon vegy végbe az életünkbe. Hiszen ez a világ, amely sokszor uralja látványával, kézzel foghatóságával az életünket, nagyon sokszor tud bennünket levezetni arról a helyes ösvényről, amelyen pedig kitartóan meg kéne, hogy maradjunk. Éppen ezért advent 4. vasárnapja talán még nagyobb kegyelem, mint bármelyik más alkalma, mert ez az utolsó adventi vasárnap, amikor Isten szeretne bennünket figyelmeztetni, szeretettel eszméltetni arra, hogy az Úr már egészen közel van. És hogyha nem a jó úton haladunk, nem úgy talál bennünket advent 4. vasárnapja, hogy jól tudjuk várni és készíteni ajándékainkat, még mindig van lehetőség, mert ez az Isten nagy szeretete, még mindig van lehetőség, hogy vele együtt menjünk tovább. Hát, hogy hogyan is készülődjünk az ünnepre, mikor már csak néhány nap választ el bennünket tőle, láthatjuk, hogy háromféle módon, háromféle szinten tud készülni az ember a karácsonyra. Az első szint az az anyagi, szemmel befogható és látható, kézzel érinthető, megragadható világ szintje. Azt is mondhatnánk, hogy ez a világ ebben a formátumban készül a karácsonyra. Hiszen nagyon sok ember azért aggódik, hogy az otthona szépen lesz-e felékesítve, vagyis ami szemmel látható. Nagyon sokan azon aggódnak, hogy minden rendben legyen, díszítik az otthonukat, és ez rendben is van. De hogyha csak ez a fontos az ünnepből, hogy mit fognak látni a terített asztalon, a karácsonyfán, a becsomagolt ajándékokban, hogy csak ezért tudunk aggódni, ami látható, és ami szemmel befogható, kézzel megragadható, akkor valahol, kedves testvérek, az egyensúlyt elveszítettük. Hiszen maga Zakariás pap is az ő drága feleségével, Erzsébet asszonnyal együtt egy olyan háttérből érkeznek, hogy mind a ketten papi családokból származnak, Zakariás az Abija papi csoportból származik, Erzsébet pedig Áronnak a leszármazottjai közül való. Mind a ketten Istenre hangolódó lelkek, az egész életüket a szent liturgiában élték meg, nagyon sokat imádkozva és könyörögve az Istenhez másokért is, de nem feledhetjük, hogy önmagukért is. Mert hiszen volt az életüknek egy nagy hiány állapota, amit nagyon jól tudjuk Erzsébet asszony szavaiból is, hogy mit tett vele az Úr a hatalmas, amikor meglátogatta őt, hogy elvegye az ő gyalázatát, az ő szégyenét az emberek előtt. Hát mit tesz a világ? Mi alapján ítél, amit lát, és mit láttak? Papi családból származnak, és még sincs utódjuk, nincs gyermekük. Valóban nagyon egyszerű, látható, kézzel fogható dolog után vágyódtak volna egy gyermekért. Korabeli paraméterek szerint, ha lehet, fiú gyermekért. Mert hiszen milyen szép lett volna, ha Zakariáséknak lett volna egy leszármazottja, aki tovább tudja vinni a papi szolgálatot. És imádkoztak kitartóan. Mindent úgy tettek, ahogy az Úr törvénye megkívánja, de mégis elmaradt az ajándék, késett, nem érkezett meg. És aztán egy idő után Zakariásék úgy gondolhatták, hiszen maga Zakariás fogalmazza meg, mi módon lehetséges az, hogy nekünk gyermekünk legyen, hiszen megvénültünk, én is, a feleségem is. Az a rendelt idő, amit mi gondoltunk rendelt időnek, hogy ezen keretek között megérkezhet hozzánk az Isten ajándéka, a gyermek. Ez az idő elmúlt. Most, mikor már nem is várjuk úgy, mikor már belefáradtunk, belekeseredtünk, amikor már teljesen eluralta az életünket az az állapot, hogy nincsen. Most érkezik az Isten ajándéka. Jaj, de gyönyörű a korintusi ige, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amit embernek elméje meg sem sejtett, vagy ki sem gondolt, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek, Zakariáséknak, és nekünk is. Kedves testvérek, nekünk megvannak a váradalmaink. Az a baj, hogy ezek emberi váradalmak. Megvannak a paramétereink, megvannak a kereteink. Hogyan képzelem el azt, amit Istentől kérek és várok? Megvan a forgatókönyv, hogy lenne jó, ha azt megkaphatnám? Mikor, mettől, meddig és hogyan? Nem Isten fog alkalmazkodni a mi emberi szükeblőségünkhöz. Megnyitotta az egek egeit. Áthatolt az egeken. A görög szöveg ezt úgy adja át, hogy áthatolt az ég boltozat minden rétegén is eljutott a földig. Valóságá lett, hogy Immanuel, köztünk az Isten, velünk az Isten. Szeretne Isten bennünket az ő tervébe bevonni, de ez nem megy másképp, csak ha hittel teli lélekkel tudjuk várni a karácsonyt. Zakariás és Erzsébet kézzel fogható ajándékot várt, egy gyermeket, s nem adatott, nincsen. Erre a karácsonyra készülve is hány ember életében van ott az az árszámadás, hogy nincsen. Nincsen. Milyen nagy fájdalom, amikor úgy ül majd egybe egy család, hogy ott van az a mélyen szántó hiány állapot, hogy nincsen. Nincsen ott az édesanyám, nincsen ott az édesapám, nincsen ott a házastársam, nincsen ott a testvérem. S talán, kedves testvérek, karácsonykor a legnagyobb hiány állapot akkor egy család ott van a fájdalom, hogy nincs gyermek, mert nem született, vagy nincs gyermek, mert meghalt. Nincsennél nagyobb fájdalom, mint a nincsen. A nincsen állapot, hányan vannak, akik úgy fogják megélni a karácsonyt kórházakban, hogy fogja hiányolni őket a család, nincsenek közöttünk, pedig telefonon fel lehet hívni, meg lehet látogatni, de még sincsen ott közöttünk. Hiányzik, mert nincsen ott. És kedves testvérek, hány gyermeki szív van azzal a fájdalommal tele a közelgő karácsony felé is, hogy vágyakoznak a karácsony után, vágyakoznak az ajándékok után, de már tudják gyötrő gyermeki lelkükkel, hogy nem nagy ajándékra számíthatnak, mert hogy nincsen miből, nincsen. Istennek adjunk hálát, hogyha ez az anyagi nincsen nem uralja az életünket, mert ez a legnagyobb pusztító erő, a nincsen. És Isten megnyitotta az egek egeit azért, hogy legyen. Túrmezei Erzsébet gyönyörűen mondja el, kenyérnek jöttél az éhező világba, világosságnak jöttél sötét éjszakába, vak zűrzavarba jöttél bizonyos tanácsnak. Igen, ennyi mindenünk nincsen, nincs világosságunk, nincs olyan kenyerünk, ami táplálna minket, Isten nélkül nincsen. Nincs tanácsolásunk, nincs látás, nincs bölcsesség. Ha van fájdalom az Isten számára karácsonykor, akkor az azt testvérek, amikor mi nem akarunk más ajándékot, csak ami szemmel látható, és ami kézzel megfogható. Isten azonban olyat akar adni, ami lélektől lélekig hatol. Zakariás pap egy nagy kiváltságban fog részt venni, amikor aznap az ige szerint őt sorsolják ki sorsvetéssel, hogy bemehessen is elláthassa papi szolgálatként az illat áldozat bemutatását. Nagy dolog volt ez. Háttér információként képzeljük csak hozzá, hogy a korabeli papság létszáma közel 14 ezer főre volt tehető, és ebből 8 ezeren voltak a papságnak azon tagjai, akik szegénynek számítottak. Érezzük a hangsúly eltolódást. És ráadásul, mivel centralizálva volt a kultusz, tehát Jeruzsálembe folyt az áldozatok bemutatása, vidéken pedig csak zsinagógák voltak, imaházak, éppen ezért a papság Jeruzsálemben élt. Amikor reggel elindultak a templomi istentiszteletek megtartására, először is azt sorsolták ki, hogy melyik papi család, melyik papi rend fogja az aznapi szolgálatokat elvégezni. Akire nem került sorsvetés, az mehetett haza. Vagy, mint a gyülekezet tagja, részt vehetett az alkalmakon. És aztán a papi család, amelyet kiválasztottak, ahogyan haladtak tovább befele a templomba, mindenkinek megvolt a maga szolgálata, ezt is sorsvetéssel, igazságosan osztották be egymás között. A legnagyobb megtiszteltetés az illatáldozatnak a bemutatása volt. Tudnunk kell azonban, hogy maga az áldozatok bemutatása nagyon fontos volt a nép életében. Az állat áldozat a korbán volt. Az az áldozat, amelynek a szó gyöke szó szerint azt jelenti, hogy közel. Az áldozat bemutatásával az én ösztön emberem, az én természetem, az én gyarlóságom közel kerülhet, közeledhet az örökké valóhoz. Ezt tanítják mind a mai napig a zsidó testvéreink. Áldozat által közelebb az Úrhoz. A másik az illat áldozat, a füstölő áldozat, a ketoret, amely szó szerint azt jelenti, hogy kötelék. Aki bemutatja ezt az áldozatot, és akinek az imáit ezzel az áldozattal viszik az élő Isten elé, kötelékbe, közösségbe, szerves közösségbe, közelségbe kerül a mindenható Istennel. Zakariás pap azon a napon Istentől egy nyitott ajtót kap. s egy elkészített ajándékot, ami ő rá várt. Egy pap életében jó, ha egyszer, vagy egész élete során kétszer került rá sorsvetéssel az a szent feladat, hogy az illat áldozatot bemutathassa, a szentek szentélyét, a szentélytől elválasztó, gyönyörű, tőnyek, kárpit, függöny előtt elhelyezkedő arany oltáron kellett bemutatni. Különböző füst áldozatokat, füstölő áldozatokat, illat áldozatokat mutattak be itt, amely a szentek imáját, a nép imáit emelte fel a mindenható Istenhez. Ez egy liturgia volt, kedves testvérek, egy csodálatos gyakorlat, mert hiszen ez a második dolog, ahogyan készülhetünk az ünnepre, amit adhatunk, liturgiát, szent cselekvéseket, részt vehetünk az Isten tisztelet folyamában, részt vehetünk az imádság szent lehetőségében, adhatunk kegyes könyveket, énekeket egymásnak. De kedves testvérek, Zakariás hiába része volt a liturgiának, nem tudta elhinni az Isten ígéretét, hanem kétkedőn fordul Gábriel angyal felé, aki pedig az oltár jobbján jelenik meg, vagyis az ő pártfogásában. Hogyan lehetséges ez? Én kézzel foghatóra, szemmel láthatóra készültem. Én készültem a liturgiára, szent cselekvésre. De amiről te beszélsz, Gábriel, az mindent szétfeszít, minden keretet szétfeszít, és mindenen felül emelkedik, és én ezt nem tudom befogadni. De sokan vannak így, eljutnak a templomig, eljutnak a szent liturgiáig, eljutnak az adakozásig, de ha a szívemet nem tudom adni Istennek és a másik embernek, akkor még hiába jön a karácsony, mert a legmagasabb szintű ajándékkészítés és a legmagasabb szintű ünnepi készülődés az az, amikor Isten készül, és Isten ajándékoz meg bennünket. Isten ajándéka onnan felülről a magasságból száll alá, amiben nincs megváltozás, sem árnyéknak váltakozása. Isten ajándéka mindig előnyére akarja az embert megváltoztatni, de Isten ajándéka minden egyes alkalommal szétfeszíti emberi kereteinket, és csak akkor tudjuk befogadni Isten ajándékát, ha azt hittel várjuk, és hittel készítjük a szívünket. Íme közel jár. Ha valaki Krisztussal a szívében várja a karácsonyt, kedves testvérek, az felszabadul a látható kényszere alól, a kézzel foghatóság kényszere alól, az felszabadul a liturgia kényszerítő törvényszerűsége alól, felszabadul Isten imádatára, és felszabadul arra, hogy befogadja, amit Isten számára elkészített. Zakariásék nem így akarták, nem így tervezték. Nekik megvolt a váradalmuk, Isten pedig a legnagyobbat készítette el nekik, az ézsaiási proféciákból jól ismert kiáltó szót. De nagy dolog! De ők nem láttak bele az Isten tervébe. Mondhatta volna Zakariás utólag, hogy Uram, ha tudtam volna, lett volna kitartásom, lett volna hitem. De Isten miért próbál meg bennünket, hogy megismerje, mi van a szívünkben, hogy mi van a gondolatainkban? Először nekünk kell hinni, először nekünk kell felkészülni, először nekünk kell várni az Isten ajándékát. Isten oda tud betérni, ahol nyitottak, és ahol szomjazzák és várják az Isten oltó kezét. A héten egy nagyon csodálatos e-mailt kaptam, úgy gondolom nem baj, ha ezt elmondom. A Matós házaspártól kaptam, és egy csodálatosan szép kép tárult elém, és elmondom, hogy mit lehetett rajta látni. Egy súlyos gerinc rendellenességgel küszködő magzatot lehetett látni, akit a terhesség 23. hetében kellett az anya méhen belül megoperálni. Paul Harris fotós volt az Amerikában, aki ezeket a képeket elkészítette. Az volt az ő vállalása, hogy ezt a nagyon súlyos beavatkozást fényképeken, ezt a folyamatot rögzítse. Tennessee állam Nashville város Vanderbilt Egyetemén a sebészeti klinikán történt ez a beavatkozás. És a képen annyi látható, kedves testvérek, ahogyan az anya méh megmetszése után a sebész ezt a nagyon bonyolult műtétet végzi, és a magzat megfogja az ujját. Megfogja, kinyúl az anya méhből, az a parányi pici formálódó kéz, és megfogja az őt operáló sebész ujját. De nagy adventi üzenet van ebben, és köszönöm ezt a képet, mert Isten keze is, az ő sebészi keze is sokszor így avatkozik bele az életünkbe, így ejt messzést azon a burkon, ami körülvesz bennünket, mint környezet, mint adottság, mint fájdalom. És Istennek legyen hála az ő sebészi, metszegető kezéért, metszéseiért, mert hogyha ezt a magzatot nem operálják meg, nem születhetett volna meg élve. És megszületett 2014. december 28-án. Milyen csodálatos lesz majd az a nap, amikor dr. Brunner professzorral ez a gyermek kezet foghat majd. Belegondoltunk-e már, kedves testvérek, hogy az Isten kezét nem ellökni kéne, amikor megpróbál, amikor metszeget, hanem belekapaszkodni csak azért, mert ez az Atya keze, mert nem véletlenül nyújtja felénk, mert tudja, hogy szükségünk van rá, mert enélkül nem vagyunk életképesek, mert enélkül a sebészi drága kéz nélkül nem tudunk bemenni az Isten országába, és hiába készülünk mi kézzel fogható ajándékokkal, és hiába akarunk mi szemmel jól látható dolgokat adni és abban gyönyörködni karácsonykor, hiába fogunk eleget tenni a szent liturgiának, hiába fogunk énekelni, imádkozni, igét olvasni, az Isten kezét félretolom, ha nincs élő kapcsolat, ha nem tudom befogadni az Isten ajándékát, akkor is, hogyha ez egy metszéssel kezdődik, ha ez egy gyászesettel, betegséggel, nyomorúsággal kezdődik. Miért kell, hogy erre nyitottak legyünk? Soha ne veszítsük szem elől a 2 Korintus 2:9-et, mert azt készítette el Isten az őt szeretőknek, amit emberi szem nem látott. Készen van, de látó szemek nélkül is meg lehet majd látni. Annyira rácsodálkoztam ennek az igének a nagy tartalmára, amikor a Vince Lilla féle jótékonysági koncerten a megjelent vakokat, vaktestvéreinket is köszöntöttük. Ezzel az igével köszöntöttem jó magam is őket. De nagy az Isten ajándéka, nincsenek belőle kirekesztve a vakok, a gyengénlátók, a süketek, sőt, még brilliáns, nagy elmefuttatás sem kell ahhoz, hogy az Isten ajándékát el tudjuk fogadni, de nagy kegyelem ez, mert ő azt készített el, amit ember szeme nem látott, nem is képes most még meglátni, amit emberi fül még nem hallott, és amit embernek elméje ki nem gondolt. Ez a karácsony ajándéka az Isten terve által, Jézus Krisztusban, neked és nekem, és akkor szűnik a nincsen, akkor szűnik a hiány állapot, akkor megvigasztalódik a gyötrődő lélek, mert íme jön, mert íme eljön. Ahogy Turmezei Erzsébet mondja adventi versében, advent, szelíd zengésű üzenet, eljön, eljön, beteg a gyógyulásod, rab a szabadulásod, halott az életed, szomorú most jön az öröm, erőtlen most jön az erő. Ha elkerülöd a mosolyban, eléd kerül, mint könny sikoltás. Ha a bölcsőbe meg nem látod, utadat állja, mint koporsó, ha mint templom szelít harangja, nem találhat szíven a hangja, ágyúk áldász tüzébe hallod, ítélni rajtad majd e hangot, és romba dőlhet minden oltár, elnémulhat zsolozsma zsoltár, házad küszöbén fog megállani a munkazajban, léhadalban, vagy az éj titkos csendjébe fogod közelgő lépteit meghallani. Eljön, eljön, ki nem kerülheted. Ha kikerülöd, mint kegyelmet, úgy kell bevárnod, mint ítéletet. Hallod, hallod, mozdul az ég, mozdul a föld, Isten izent. Eljön, eljön, advent, advent. Miben talál ma minket Isten igéje? Láthatóra vágyunk, láthatókra készülünk, vagy csak egy liturgikus készülésben vagyunk, vagy mi az élő Isten ajándékát várjuk, hittel, lélekkel. Akkor legyen emberünk, akinek odaadhatjuk majd a lélek gyümölcseként az irgalmat, a szeretetet, a jóságot, a békességet, a hosszú tűrést, mert ez a lélek ajándéka. Bővölködjünk hát ezekben, és osszuk meg ne csak azokkal, akik viszonozhatják, hanem azokkal is, akiknek az életében még nagy úr a nincsen. Isten áldjon meg bennünket adventi készülődésünkben, mert ő eljön. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, meghódol a mi lelkünk te előtted, s magasztalunk azért a hosszú tűrésedért, Urunk, amelyel várod a mi lelkünket, hogy keressünk téged. Köszönjük, hogy ezt a vágyat is te tudod a szívünkbe beoltani, hiszen áthatolt a mi nagy főpapunk, az Úr Jézus Krisztus, áthatolt az egek egein, és áthatolt a szférákon, és áthatolt, Urunk, a bűn rétegein egészen a pokolig, hogy meghirdetesse minden embernek, hogy van élet, van folytatás, hogy van tovább. Ó, Urunk, nyisd meg a mi szívünket, hogy betudjuk ezt az ígéretedet valóságosan fogadni, akkor is, ha gyászban járunk, akkor is, ha betegségektől szenvedünk. Akkor is, Urunk, hogyha nagy vágy van a szívünkben a láthatók iránt, a kézzel foghatókért aggódva. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy hatolj át nap mint nap a lelkünk rétegein, és nehogy nekünk nyugvást addig, amíg nem kérjük a lelki kenyeret, és amíg nem ragadjuk meg azt az atyai sebész kezet, amely életre akar bennünket gyógyítani és vinni. Szentlélek, Úristen, te, aki ott vagy a karácsonyi történet mögött, hiszen fogantaték Jézus Szentlélektől, köszönjük, Urunk, hogy mai Szentlélek által tud megfogadni az élet a szívünkbe, hit által, ige által. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te nagy ajándékokat készítesz számunkra karácsonykor, igédben és az úrvacsorai közösségben, az örök életet és a bűnök bocsánatát. Kérünk, Urunk, adj nekünk hitet, hogy kereteinkből kilépve téged tudjunk várni, csak téged. Így szabadíts fel bennünket, Urunk, az ünnepre való készülődés során, hogy az első az Isten országának keresése legyen és maradjon az utolsó napokig is, s adj nekünk, Urunk, hittel teli szívet, hogy amikor nincsen, amikor hiány állapot van a szívünkbe, ne eltoljuk magunktól megmentő atyai kezedet, hanem engedd meg, hogy megragadjuk bizalommal és hittel. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy most is eléd hozhatjuk a betegeket, a gyászolókat, a családokat, az egyedülállókat. Köszönjük, hogy eléd hozhatunk minden embert, mert őket is ránk bíztad, hogy imádkozzunk minden emberért, azokért is, akikért nem imádkoznak. Könyörülj meg, Urunk, a betegeken, akik a kórházakban vannak, akik a hospice osztályokon utolsó napjaikat élik meg, Urunk, add nekik az örök élet ajándékát, hogy lássák a sötétben a világosságot, a lelki éhezők a mennyből alászálló kenyeret, s ajándékozz meg bennünket, Urunk, e zűrzavaros világban, bizonyos tanácsoddal, élő igéddel. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, légy közöttünk és bennünk, a Szentlélek ereje által, Jézusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, s adjon neked békességet. Amen.
Itt áll előttünk a Deszkatemplom kicsinyített mása, ez mézes kalácsból készült. Amikor ezt elhozták, akkor megkérdeztem, hogy meg is lehet enni, azt mondták, hogy igen, de még ne együk meg. Még lehet benne gyönyörködni, sőt arra is biztattak, hogy akár hosszabb ideig is ellenállhatunk neki, mert nem fog megromlani. Úgyhogy egyelőre ne kezdjünk hozzá, csak nézegessük, egyelőre lelkünket tápláljuk a látványával, amit Matisz Györgyné és csapata készített a számunkra, és Abói Szántóról hozták ezt. Köszönjük szépen, hogy ilyen módon is emelik a mi ünneplésünknek együttléteit.